Erős várom Isten úr! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük 389-es számú énekünk eléneklésével. 389-es számú énekét énekeljük az evangélikus énekeskönyvünkből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
mai Isten tiszteletünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 60. oldalán található a 9-es számú liturgia.
Benned bízom, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Igazságoddal oltalmazd és ments meg engem. Légy kőváram, amelyben bármikor bemehetek, mert Te vagy, Uram, reménységem, bizodalmam, Te vagy ifjú korom óta.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, a drága Szentléleknek, az egyörök Istennek.
Kegyelemből tartottatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Imádkozzunk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, hozzád menekülök segítségért, mert bűneim erőt vesznek rajtam, de Te hatalmas vagy, és igen érvalmas. Elég nekem a Te kegyelmed, csak szállj meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a magasságban,
mindenható örök Isten, aki minden értelme és kérés meghaladó módon hallgatod meg a hozzád fohászkodót, bocsáss meg mindazt, ami lelkiismeretünket terheli, és add meg azt is, ami meghaladja reménységünket az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökké. Amen. Most pedig a gyülekezet hallgassa meg a Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra kiírt szentigét, amely megtalálható a Márk evangéliumában, 7. fejezetben, a 31. versszaktól a 37. a következőképpen. Jézus ismét elhagyta Tírus határát, és Szidonon át a galileai tenger mellé ment a 10 város határain keresztül. Ekkor egy dadogó süketet vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félrevonta őt egymagában a sokaságból, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette a nyelvét. Azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá. Efatta, azaz nyílj meg. És megnyílt a füle, nyelvének bilincse is azonnal megoldódott. úgy, hogy hibátlanul beszél. Jézus meghagyta neki, hogy ezt senkinek sem mondják el. De minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták. Mindent helyesen cselekedett. A süketeket is hallóvá teszi, a némákat is beszélővé. Most pedig mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a pokolokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön elítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteltünk folytatásaként énekeljük 473-as számú énekünket, 473-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Ézsaiás könyvében, annak 54. fejezetében a 7. verstől a 10. a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, az 54. fejezet 7. versét. Így szól Isten igéje. Egy rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Túláradó haragomban egy pillanatra elrejtettem előled arcomat, de örök hűséggel irgalmazok neked, mondja megváltó Urad. Mert úgy tetszett, mint Noé idejében, ahogyan megesküdtem, hogy nem árasztja el Noé özönvize többé a földet, úgy esküszöm meg most, hogy nem haragszom rád, és nem dorgállak meg többé. Mert a hegyek megszűnhetnek, és a halmok meginokhatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem inog meg, mondja könyörülő Urad. Amen. Tessenek helyet. Egyszer úgy esett egy kisgyermekkel, hogy akkor vásárba volt a szüleivel, a sok érdekesség között saját útját kezdte járni, és elszakadt a szüleitől, attól a biztonságtól, amit a szülők adhatnak egy ilyen vásárban. Elvonta a figyelmét a sok érdekesség. Persze az apa észrevette, és a szemével követte a bátor gyereket, hogy merre megy és hogy mit csinál éppen. A gyermek pedig a sok érdekességtől elvarázsolva csak arra figyelt, hogy mi van körülötte. Míg nem egyszer csak rádöbbent, hogy egyedül van, szülei távol vannak, és akkor nagyon elkeseredett, hirtelen sírásra fakadt. Persze hát az apja odament hozzá is, megvigasztalta a gyermeket. Izrael népe is valami hasonlót élt át ebben az időszakban, amikor Ézsaiás megírta ezt az Isten szent lelkének hitletettségében, amikor megírta mindezeket a verseket, amiket az imént felolvastam. És Izrael is ugyanezt élte át, hogy a biztonságot nyújtó atyai házból, abból a közösségből, amit az adhatott nekik, hogy a világ teremtője beszélt hozzájuk, megérthették az Istennek a szavát, mert proféták voltak Izrael népe között, mert Isten adott nekik törvényt. Az Isten rendezte az életüket, meghatározta az életnek a terét, keretét. Abban megélhették az életüket Izrael népe. Isten, a világ teremtője, tenyerén hordta ezt a népet. És olyan megdöbbentő látni, ahogy Egyiptomból való szabaduláskor élelmet és vizet ad nekik, megelégíti őket. Győzelmet győzelemre halmoznak Izrael népe, amikor elfoglalják az ígéretnek a házát. Az Isten valóban a tenyerén hordta ezt a népet, és kegyelmében hordozta, kegyelmében tartotta meg. Hisz volt Izrael népe között bűnbocsánat, volt áldozás, az Istennel való megbékélés lehetősége. Ha elkövettek valami bűnt az Istennel szemben, oda mehettek a papokhoz, és lerendezhették az Istennel való közbenjáróval azt, ami terhelte az életüket, szívüket. Csodálatos biztonságban élhette volna Izrael az életét, Isten népe, a kiválasztott nép, aki Ábrahámtól származik, attól a hív embertől, aki engedett az Úrnak, és azt mondta az Isten, hogy mert engedtél nekem, mert ilyen a szíved, én megáldalak. Megsokasodik a te néped, a te családod, annyian lesztek, mint az égen a csillag, a tengerparton a homok. Megnövelem az országodat, és dicsőséget adok neki. És valóban Izrael népe megtapasztalt azt, hogy mit jelent az Isten közelében lenni, Isten közelében élni. Ha bántás érte őket, ha szükségük volt, ha útmutatást kértek, ott volt az Isten a közelükben, ott volt az Úr, csak oda kellett sóhajtaniuk felé, csak oda kellett kiáltaniuk hozzá. Kis nép voltak, ahogy az Isten elébük tette, pici nép vagytok itt a sok nép között, de nekem úgy tetszett, hogy én rajtatok mutassam meg a hatalmamat, hogy én vagyok az egyedül Isten, én vagyok az élő Úr. És valóban ezt tapasztalták a környező népek is, hogy itt mozog egy vándor nép körülöttünk, itt van egy picinke nép, aki mégis olyan hatalmas dolgokat visz véghez, mert az élő Isten az Uruk. És akik ezt látták, hallották, meghajtották a fejüket és a térdüket az Úr előtt, mert látták, hogy milyen hatalmas és valóban élő Úr. De Izrael népének mégis, ennek ellenére, és olyan megdöbbentő ezt látni, hogy elengedi az atyának a kezét. Mint ahogy ez a kisgyerek kivette a kezét a szülei kezéből, és elindult a sok érdekesség között élményeket szerezni, új megtapasztalásokat keresni, megélni a saját életét, úgy Izrael népe is kivette Isten kezéből a kezét, és azt mondta, hogy majd én tudom, hogy hogy kell ezt megélni, látom, hogyan élnek a többi népek, bizony sokuk gazdagabb, mint mi vagyunk, sokuk rendezettebb életet él, mint mi éljük, kívánatos volt számukra az, amit körülöttük láttak. És befogadták, még Istent is zsarolták, Istent is kérték arra, hogy adj nekünk királyt. Hiába mondja a próféta, hogy a király majd el fogja vinni a fiaitokat katonának, a király majd el fogja vinni a lányaitokat szolgáló lánynak. Isten, az élő úrati királyotok, őt szolgáljátok, őt tiszteljétek. De Izrael népének annyira tetszett, ami ott körülötte volt, hogy még az isteneiket is átvette, a környezetükben élő népek isteneit is bevitték a templomukba, áldozó halmokat építettek nekik, mert az élő Úr, aki ott volt a nehézségükben, szükségükben, de örömükben is, az az Isten nem volt elég nekik. Valami érdekesség kellett, valami kiváló dolog, ami eddig nem volt, amit eddig nem tapasztaltak meg. Függetlenedni szerettek volna az Istentől, a világ teremtőjétől, Izrael királyától, a seregek urától, úgy, ahogy a Szentírás nevezi az élő Urat, a világ teremtője, Izrael király és a seregek ura. És elkezdték az idegen isteneket imádni, néki áldoztak, és az életüket oda kanyarították ehhez az életmódhoz. Az életük elfordult az Úrtól, és elkezdte szolgálni az idegen isteneket. Az a nép, akit az Úr Ábrahám hitéből fakadóan nagy áldásban részesített, nagy áldást ígért neki. Tehát ezután került aztán Izrael népe egy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe, amikor is Isten azt mondta, hogy akkor fogságba engedlek titeket. És jöttek a babilóniak, jöttek az asszírok, és elvitték Izrael népét fogságba. Elvitték azt a népet, akit az Isten óvott, akit az Isten védett. Akik legyőztek hatalmas városokat, legyőztek népeket, mindent meg tudtak tenni, mindent megkaptak, amire szükségük volt, mert az Isten szolgálták, mert az Úr volt az életük közepe. És ez a nép, amikor elfordult az Istenétől, bekerült a fogságba. Nem élhették a vallásos életüket, az Istennel való kapcsolatukat, nem volt templomuk, nem volt áldozati helyük, megszűnt az a csodálatos békesség és boldogság, ami előzőleg az övék lehetett. Amikor a templomukba járhattak, amikor az áldozást véghez vihették, amikor a bűnök bocsánatát vehették, amikor találkozhattak az Isten szavával, üzenetével, és ott az idegenben úgy gondolták, hogy az Isten ott nincs közöttük. Jeruzsálembe hagyták az Isten. Olyan megdöbbentő látni Izrael népét ilyen helyzetben. De van egy új szövetségi párhuzam is egyébként, amely ugyanerről beszél, a tékozló fiúnak a története, amikor a fiú kikéri az apjától a vagyonát, a vagyon ráeső részét, és azt mondja, hogy majd én meg tudom élni az életemet, majd én meg fogom élni az életemet, nem akarok függeni tőled, nem tőled akarok könyöradományt kérni, hanem meg akarom élni a magam magabiztos életét. De sokan vannak így az Istennel, hogy nem akarok könyöradományt az Istentől. Majd én a saját erőmmel, a saját pénzemmel, a saját eszemmel, majd én megélem az életemet, majd én tudom, hogy mi használ nekem, majd én tudom, hogy mi jó nekem. És elszakad az Istentől, kiveszi az Istentől a ráeső részt. Ez a fiú is a tékozó fiú történetében, példázatában elindul az atyai háztól. És tönkreteszi magát, szétszórja a pénzét, és tönkreteszi azokat is, akik körülött élnek, akik találkoznak vele. Mert nem az atyai házról beszél velük, hanem elmulatják, elszórakozzák a pénzt. Elszórakozzák a vagyont. De sok keresztény ember van így egyébként. Aki tudja az atyai háznak a biztonságát, tudja az atyai háznak a fontosságát, és mégis elmegy, és elszórakozza, és tönkreteszi a saját életét, meg azok életét is, akik a környezetében vannak. De olyan jó ezt tudni, hogy az Isten nem hagyja magára az ő népét, az atya nem hagyja magára a tékozló fiút. Rajta van a szeme. Sír a szíve, fáj a szíve, hogy mit tesz a fia, de nem gátolja meg. Nem tesz be neki stopptáblát. Hanem engedi, hogy végighaladjon az útján, hogy eljusson egészen a disznók vájújáig, egészen odáig, ami számunkra még nem is annyira tisztátalan, vagy annyira gusztustalan, mint a zsidók számára volt, mert mi azért a disznókat szeretjük, megesszük, disznókkal foglalkozunk, meg etetjük, de a zsidóknak tilos volt, tisztátalan volt a disznó. Tehát a disznó maga tisztátalan, és ő a disznók vájújánál sem kap eledelt. Tehát ott, ahol a legmocskosabb, a legtisztátalanabb a helyzet, amikor a legnagyobb mélységben van az ember, akkor hallja meg, akkor látja meg, hogy az én atyám házában még a véresek is bővölködnek. Még azok is bővölködnek, akik nem az atyám leszármazottai, hanem akik csak mellette élnek. Hát visszamegyek én az atyám házában. Megfogalmazódik a helyzet megállapítás. Nagyon mélyre kerültem. Nagyon nagy nyomorúságban vagyok, mert az Istennel való kapcsolatom nem létezik. De sokan ébrednek erre rá, hogy így nem lehet tovább élni az életemet. Így nem akarok tovább élni. De nem találják meg azt a pontot, amit ez a tékozó fiú megtalált, hogy és elindulok az atyám háza felé. És akármi történik velem, akkor is elmegyek az atyámhoz, és megbékélek vele, meg akarok vele békélni. Sokan megakadnak itt, hogy megállapítják, valóban az atyaházában csodálatos dolgok vannak. Valóban az én életem nagyon nagy mélységben van. Csak nem találja meg azt a pontot, amikor visszafordulhat, amikor odafordulhat az atyához, és elmondhatja neki, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és ellened. Csak ez nem találja meg ezt a pontot. Aki nem fordul ezen a ponton, lehet emberileg egy viszonylag normális helyzetben is, de a teljes életet, amit az Isten szeretne neki adni, azt nem tudja megélni. Tehát az atya alig várja, hogy észrevegye ez a fiú, hogy mennyire eltávolodott tőle, és mennyire bizonytalanságban éli az életét, és mennyire nagy nyomorúságban. Alig várja, hogy kitárhassa a kezét, és futhasson felé. Mondják, hogy abban az időben felnőtt férfi emberek nem futottak, hanem vonultak, sétáltak, de ebben az igében azt olvassuk, hogy futott elé. Minden tekintélyét leadta, és azt mondta, hogy az én fiam elveszett, de most megtaláltatott. Tehát így örül a mennyei atya egy gazembernek, egy Istentől távol élő embernek, egy a disznók vájánál élő embernek, így örül a mennyei atya. De nem csak ő, hanem a mennyország minden angyala, olvassuk az igében, egy megtérő bűnös sön az egész mennyország örül. Tehát a tékozló fiú történetében látjuk, hogy Isten adja az ő kegyelmét az övének, bármennyire is messzire került az. És az Úr kegyelme valóban megigazítja az embert, valóban igazzá teszi, mert a bűneinek a bocsánatát adja, eltörli a bűneit. Olyan megdöbbent ez, hogy az ember életében ott van a rengeteg nyomorúság, bűn, Istentől való elszakadt életének következménye. És az Isten azt, hogy egy tolvonással áthúzza, eltépi az írást, az, ami ellenem szól. Olyan, mint amikor a bíróságra megy az ember valamilyen bűncselekmény következtében, és a bíró nyilvánosan széttépi a vádiratot. És azt mondja, nem létezik. Isten megigazítja, Isten igazzá teszi az embert. Bűneit eltörli, megbocsátja neki. De a jövőjét is munkálja, tehát igazgatja az életét, vezeti, mégpedig igaz ösvényen vezeti az övéit. Nem olyan ösvényekre viszi, ahol félhomály van, vagy kétségeskedés van, hanem igaz ösvényen, tiszta, olyan ösvényen vezeti, ahol az élete tökéletessé lehet. Megváltoztatja az ember életét, személyiségét és gondolkodását az Isten. Olyan jó látni a Szentírás emberei közül is, hogy hogyan változtatja meg egy-egy embernek a gondolkodását. Akár Mózes is, aki kihozta Izrael népét Egyiptom földjéről, aki ott magának már elpásztorkodott meg, élvezte, hogy befogadták egy családba, és ott megélheti az életét. Egyszer csak az Isten az égő csipkebokorban megváltoztatja a gondolkodását ennek az embernek. Hiába tiltakozik, hogy nehéz nekem a nyelvem, nem merek visszamenni Egyiptomba, mert majd mit csinálnak velem, azt mondja az Isten neki, hogy ne magadra néz, én vagyok az élő Úr, és megbizonyítja néki, hogy milyen hatalma van, milyen hatalma van önnek az Istennek. És akkor Mózes elindul, mert megváltozik a gondolkodása. De ugyanígy az Új Szövetségben Péter apostol, aki egy rendes halászember, nyilván értett a szakmájához, bizonyára megbecsülték a munkatársai. De amikor az Isten elhívja őt, Jézus Krisztus azt mondja neki, hogy kövess engem, akkor megváltozik a gondolkodása, rádöbben arra, hogy ez a halászat, ez megélhetést ad nekem, tele tudom rakni a gyomromat, de ettől többre van szükségem, az Isten többet akar velem elvégezni. És az a Péter, aki egyébként nyilvánvalóan tisztességes zsidó ember volt, járt a templomba, áldozott és minden tisztátalan dolgot került. Ezt az embert az Isten végigvezeti azon az úton, hogy bemegy a pogány Cornélius házába, ahová egyébként soha nem ment volna be, és nyilván evett az ő ételükből, amiből soha nem evett volna egy tisztességes zsidó ember, mert tisztátalan volt az az étel, nem kóser étel volt. Bemegy ebbe a házba azért, mert ennek a háznak az Isten üdvösséget akar adni. És ezért hajlandó engedni az Istennek, hajlandó, hogy Isten megváltoztassa a gondolkodását. És mindaz, ami addig neki tabu volt, amit nem csinálhatott, amit nem akart csinálni, azt hirtelen az Isten megváltoztatja, és elkezdi végezni. Volt egy film, vagy van egy film, régen láttam, ez a Misszió című film, nagyon nagy hatást tett rám, amikor láttam először. Azóta már többször is megnéztem. Ebben a Misszió filmben, Misszió című filmben egy rabszolgakereskedőt tesz a fókuszba a film, aki a dzsungelben élő indiánokat elrabolja, rabszolgává teszi, eladja őket. Ebből él, és jól érzi magát ebben katona ember. Aztán találkozik egy lelkésszel, az a lelkész elkezd neki beszélni Isten irgalmáról, kegyelméről, és ez az ember hitre jut, megtér, és elmegy vissza azok közé, az indiánok közé, akik közül elrabolta az embereket, és rabszolgának eladta. Visszamegy oda, mert az Isten úgy megformálja a gondolkodását, hogy jóvá akarja tenni mindazt, amit ellenük vétett. És nem azzal törődik, hogy most azok engem megvernek, megölnek, ki tudja, mit csinálnak velem, hanem mert az Isten megváltoztatta a gondolkodásomat, megyek oda, ahol azt a sok szörnyűséget elkövettem. Ez az az újjászületés, amely óriási gátokat tud áttörni egy-egy ember életében, és ez az újjászületés nem másból, mint Jézus Krisztus kegyelméből lehet a miénk, mert hogy az ő váltsághalála által válhatott valósággá mindannyiunk számára. Jézus eljött ebbe a világba, hogy bennünket megváltson, hogy vére árán megtisztítson bennünket, és elküldte Isten a Szent Lelkét, hogy újjá teremtsen, új életet hozzon létre az életünkben. És hogy Jézus Krisztust elküldte a mennyei Atya, azt a hűségét bizonyítja, amit ebben a felolvasott ige szakaszban írt. Hogy a hűségem soha el nem marad tőled. Hogy a hűségem ott lesz folyamatosan a te életedben, mondja az Úr, mert a hegyek megszűnhetnek, halmok meginokhatnak, de a hozzád való hűségem nem szűnik meg. Isten hűsége az, hogy azt a népet, aki folyamatosan elhagyta őt, folyamatosan másban kereste az Isten, folyamatosan másban kereste a boldogulását, az Isten nem hagyta magára őket, hanem azt mondta, hogy elküldöm a történelem egy pontján fiamat, az Úr Jézus Krisztust, hogy váltságot, hogy örök életet, bűnei bocsánatát hozhassak. Isten egy vallomást tesz ebben az igében, azt mondja, hogy rövid ideig elhagytalak. Rövid ideig levettem rólad a tekintetemet. Izrael népe lehet, hogy nem rövid időnek látta ezt, mert évtizedekig kellett fogságba lennie. Több ütemben vitte fogságba, vagy engedte fogságba Isten Izrael népét, de évtizedekig tartott az, amíg nem voltak otthon. Isten azt mondja, hogy egy szempillantásra, mert az Istennél egy nap ezer esztendő, és ezer esztendő egy nap, az Isten mércéje nem a mi mércénk. Izrael emberöltőket töltött idegen földön, fogságban. De az Isten azt mondja, hogy rövid ideig elhagytalak, rövid ideig levettem a szememet rólad, még akkor is, hogy te ezt hosszúnak tartottad a fogságnak az éveit, de nagy irgalommal összegyűjtelek. Nagy irgalommal visszaviszlek oda, ahová te tartozol. Visszaviszlek a közelembe oda, ahol végezheted újra a nekem való szolgálatot, bűneid bocsánatának a helyére, újra lehet áldozat bűneiteknek a bocsánata. Az Úr még nagyobb tervet kezdett el kovácsolni, hiszen az 54. fejezet előtt olvassuk Ézsaiás könyvének 53. fejezetét, amit bizonyára sokan ismernek a testvérek közül, és most csak az 5. verset olvasom föl belőle, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Isten már Ézsaiásnak a szívébe helyezi azt, hogy majd, mondjuk 800 évvel később, elküldöm a fiamat, aki Nem a saját bűnei miatt fog szenvedni, hanem a ti bűneitek miatt fog szenvedni. Azért, mert hogy folytatja itt a 6. versben, mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok, mert mindenki a maga útját kereste, mert mindenki azt szerette volna, hogy a saját elgondolása váljon valóra, és nem figyelt az élő Úrra, az Istenre. Ezért az Isten úgy döntött, már jó előre, hogy elküldi majd a történelmnek egy pontján Jézus Krisztust, és az örök hűségének a pecsétjét, az, hogy visszaadja Izraelnek az igazságát, és visszaadja Izraelnek az Isten népét, Isten népességét, ezt megígérte már 800 évvel előbb. És valóban a hegyek megszűnhetnek, a halmok meginoghatnak, mert láttuk, hogy a szökőár eltolt egy pár méterrel egy szigetet Indonézia körül, Peruban odébb tolta pár méterrel az egyik hegyet, tehát megtörténhet bármi, mondja az Úr, meg is szűnhetnek akár a hegyek, de az én hozzád való hűségem nem fog megszűnni sohasem. Az Isten hűsége megmaradt az ő népével örökre. Izrael népével is megmaradt. Hogy Izrael népe mennyire fogadta be a messiást, mennyire engedett a messiásnak, ez egy dolog, sajnos szomorú eset. Hogy mennyire él Isten népe Jézus Krisztussal, Jézus Krisztusban, ez megint nagy kérdés. Akik ismerik, akik hallották a Krisztusban megjelent váltságot, valóban fogadják-e, mert az Isten szeretete és hűsége kiáradt erre a világra. Kiáradt, és csak ki kell nyújtani a kezedet érte, és Isten megadja azt, amit már 800 évvel Krisztus előtt megígért, 2000 évvel beteljesedett, és a mai nap valóra válhat. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, áldassék a nevet, hogy Te tökéletes, hatalmas Isten vagy, aki megőrzöd a tiédet, aki nem engeded, hogy a kísértés elvigye tőled a tiédet. Áldassék a neved, Urunk, hogy ilyen biztos kősziklán állhatunk. Földi életünkben, Urunk, annyi minden húzza a szívünket, a maga biztosságunk, a sok érdekes és kívánatos dolog körülöttünk, amely vonja a tekintetünket, életünket. Azok az események, amelyek mindig elviszik tőled az életünket, itt lesznek velünk, de tudjuk, hogy a te hűséged sohasem megy el tőlünk. A te hűséged megmarad, és ezekben a nehéz helyzetekben is, nehéz élethelyzetekben is megtartasz. Azért, mert fiadat adtad, azért, mert elküldted szent lelkedet. Dicsőítsd meg magadat így közöttünk, Urunk, ezen a mai Isten tiszteleten is. Adj új életet nekünk, erősítsd meg bennünk a feléd való reménységet, vigy át bennünket a halálból az életbe, erősíts meg bennünket, Urunk, a neked való életben, a benned való hitben, hogy elnyerhessük majd azt a mennyei koronát, amit megígértél a tiédnek, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Kérdettem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon Isten tiszteletünket szokott időben és rendben megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a következő vasárnapi Isten tiszteletünkre is. Hétközi alkalmunk a csütörtöki biblióra 17 óra 30-kor kezdődik. Itt a templomunkban szeretettel hívunk és várunk mindenkit a bibliórai közösségbe. Kérdettem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten temettük Debrószki Józsefné testvérünket, aki 85 évet élt. Az Úr adjon békességet a gyászoló család itt lévő tagjainak és azoknak is, akik nem tudtak eljönni. és adjon az Úr olyan békességet, meg olyan értelmet nékünk, hogy közelebb kerüljünk hozzá, és valóban megismerhessük az ő hűségét, szeretetét, kegyelmét és irgalmát, ahogy ebben a mai igében is elénk adta azt. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő program lehetőségeket. A aszódi sport és családi nap 16-án, 17-én lesz, tehát Aszódon hívják, várják a gyülekezetünk tagjait is, akik szeretnének eljönni, kérem, hogy Isten tisztelet végén jelezzék, hogy meg tudjuk tartani az odautazást. Eke csendes nap lesz október 1-én, Budapesten, nem úgy, mint ahogy megjelent az előző hírlevélben, hogy Kispesten nem Saretta otthonban lesz, mint ahogy a mostani hírlevélben helyesen olvasható. Tehát aki az előző hírlevelet látta, az korrigálja a helyszínt, mert hogy a Saretta otthonban az Ördögárok út 9 szám alatt Budapesten a Hüvösvölgyben ezt megtartva. Kérem, hogy jelezzék azok, akik szeretnének erre a napra jönni, hogy megszervezhessük az utazást. Szeptember 23-án és 23-ától 25-éig apák és fiaik hétvégéje lesz. Olyan apák és fiak mehetnek oda, akiknek felnőttkorú gyermekek vannak már, tehát 18 év fölöttiek. Tehát apákat és fiakat együtt várnak hétvégére. November 25-től 27-ig pedig anyák és leányaik hétvégéje lesz. Tehát november 25-től 27-ig anyák mehetnek a lányaikkal egy hétvégére, Biatorbányra. Hirdetem még a testvéreknek, hogy előttünk áll egy női csendesét, amely október 2-től 7-ig lesz, és férfi csendesét október 30-től november 4-ig. Erre a férfi hétre én is megyek szolgálni, akik szeretnének velünk jönni, kérem, hogy jelezzék Istvánnál, vagy nálam, hogy a jelentkezéseket idejében le tudjuk adni, hogy legyenek a helyek. Egyházunk adományt gyűjt az Afrika szarván élő népek számára. Bizonyára a hírekben eljutott a testvéreken is, hogy Etiópiában, Szomáliában súlyos ivóvíz és élelmiszer hiány van. Erről a hírlevelünkben itt egy rövid ismertetés le van írva. Akik szívesen adományoznak erre a célra a pénzt, azok kérem, hogy jelezzék, és Zsuzsika nénit megkérhetem, hogy gyűjtse össze ezeket az adományokat? Ja. Tehát akkor Pulain és Zsuzsika néninél lehet jelentkezni, és akkor ő összegyűjti, és akkor erre a külön számlára, ami itt is van egyébként az újságban, el fogjuk küldeni. De aki direktben ide akarja küldeni, azt is megteheti, írja rá, hogy kelet-afrikai adományról van szó. Nagyon fontos az imádságlevél, amely itt föl van sorolva, kik azok, akik kérik a közben járó imádságunkat, hogy együtt álljunk az Úr előtt az ő helyzetükben. Természetesen a Debrowski családot is ide vesszük most, hordozzuk őket imádságban az előttünk lévő hétben is, hogy az Úr elvégezhesse bennük azt, amit szeretett volna ennek a kérdésnek a kapcsán is. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 450-es számú énekünk eléneklésével. A 450-es ének első versét énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, mindenható mennyei atyánk, végtelen irgalmatba bízva tesszük oda könyörgéseinket eléd, és kérjük azt, hogy add a mi szívünkbe azt, amiért valóban könyörögnünk kell. Hisz te vagy az, aki imádságot tudsz ültetni a szívünkbe. Te vagy az, aki tudod, hogy mi használ az életünknek, mi az, ami legfontosabb, mi az, ami gazdagítja és teljessé teszi az életünket. De könyörgünk, Urunk, országod eljöveteléért. Add meg, hogy veled megélhessük hétköznapi életünket is. Add meg, Uram, hogy üdvözítő akaratod teljesülhessen gyülekezetünkben, egyéni életünkben, családi életünkben is. Könyörgünk, Urunk, evangéliumot szolgálatáért. Add meg, hogy sokan legyenek olyanok, akik szeretnének neked szolgálni, a te dicsőségedet művelni. Ezért köszönetet is mondunk, Urunk, a gyülekezetünkben folyó szolgálatokért. Te áld meg azokat, akik bármilyen szolgálatban is állnak, imádságban, gyermek ifjúsági munkában, közösség szolgálatában, bármilyen diakóniai munkában, vagy missziói munkában. Te áld meg őket, Urunk, hadd lehessen előttük az ő életük, hogy megdicsőíthesd, Uram, magadat bennük, és úgy vezethesd életünket, hogy valóban a világ észrevehesse, megláthassa, hogy te vagy az egyedüli és hatalmas Úr, aki mindent el tud végezni az övének az életében. De köszönjük, Urunk, hogy te előtted lehet gyülekezeti életünk, egyházi életünk, szervezeti élet és a missziói szolgálat. Áld meg, Urunk, azokat a lelkészeket, püspököket, espereseket, akiknek felelősséget adtál, de légy, Uram, a presbiterekkel, felügyelőkkel, azokkal a szolgálókkal, akik fölvállalták az egyházban való munkát, szolgálatot. Áld meg, Urunk, evangélikus egyházunkat, és légy azokkal az egyházakkal, akik ugyancsak téged keresnek és téged szeretnek, legyen az bármilyen más felekezet. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, úgy is, hogy a teremtett világodat, amelyet széppé és jóvá teremtettél, megőrizzük és továbbadjuk a következő generációknak. Légy azokkal, akik hatalmat kaptak tőled, Urunk, akik politikai döntéseket hozhatnak, akik gazdasági felelősséggel bírnak. Add meg, hogy rád nézve hozhassanak döntéseket. Formáld az életüket, Urunk, dicsőítsd meg magadat az ő életükben. Hálások vagyunk, Urunk, azért is, hogy ismersz bennünket, és egyenként a saját mindenkinek az életét külön-külön is hordozod, és gondunkat viseled. Így légy házasságainkkal, gyermeknevelésünkkel, te légy velünk szükségünkben, betegségünkben. Légy azokkal, akik megfáradtak, te erősítsd őket, Urunk. Így kérünk a gyászoló családért is, te áld meg a Debrószki családot, Urunk, jelenléteddel, szent igéddel, szent lelked által. Köszönjük, hogy ők is előtted lehetnek. Adj nékünk nagy tanulságokat, egy-egy ige hirdetés, egy-egy temetés, keresztelés, esküvő által. Olyan jó tudni, hogy nem hagysz bennünket egyedül, Urunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után vegyétek Isten áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.